Most jöjjetek fennállva, emeljük szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged ezen az órán, amelyet készítettél. Köszönjük, Urunk, hogy adtál nekünk alkalmat arra, hogy segítségül hívjuk a te nevedet, hogy hozzád fohászkodjunk, hogy kérjük és várjuk azt, hogy a te megtartó hatalmadat azt add a mi életünkre, hogy tarts meg bennünket a nehézségek, a kísértések között. Köszönjük, Urunk, hogy téged kérhetünk arra, hogy te vedd el a mi bűneinket, vedd el a mi vétkeinket, a mi törvényszegéseinket, kérünk, bocsásd meg, és töröld el azokat a mi életünkből. Kérünk, hogy te mosd tisztára bennünket, azért, hogy tudjunk téged szolgálni. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt kijelentetted az igédbe, hogy aki te hozzád jön, aki hozzád kiállt, aki téged hív segítségül, azt te meghallgatod, azon te könyörülsz, és mi pedig téged magasztalhatunk. Kérünk, Urunk, hogy ezen az órán is szólíts meg bennünket a te igédből. Kérünk, hogy adj nekünk bölcsességet, adj a mi szívünkbe hitet, hogy megérthessük, megláthassuk azt, amit te közölsz. Valóban sokan szerették volna már látni, megérteni a te nagy dolgaidat, de köszönjük, Urunk, hogy neked van arra hatalmad, hogy valóban megértesd azt velünk, így kérünk, és így állunk előtted leborulva, hogy add ezt meg mindannyiunknak. Kérünk, hogy küld közénk a te szent lelkedet, hogy ő formálja át gondolkodásunkat és életünket, és hogy épülhessünk a te szent szavadból. Köszönjük, hogy így kérhetünk, és te meghallgatod a mi könyörgésünket. Legyen a tiéd a dicsőség. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom Márk evangéliumából, Márk evangéliumának a 4. fejezetéből, a 35. verstől a 41. versig, a fejezet végéig. Így szól hozzánk Isten írott igéje. Azután mondta nékik azon a napon, amint estelőn, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátva azért a sokaságot, elvivék őt úgy, amint a hajóban vala, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében a feje aljon aluszik vala. És fölkelték őt, és mondának néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta nékik, miért vagytok így félénket? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak. Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, hát én most megtöröm ezt a nagyjából fél évtizedes hagyományt, nem a Jakab leveléből fogok prédikálni, hanem a Márk evangéliumából, ahogy hallhatták, a kisteleki istentiszteleteken a Márk evangéliumát vesszük sorra, és éppen itt tartunk az ottani gyülekezettel is, úgyhogy ebből készültem ide is. Hát itt a felolvasott helyen, a 4. fejezet legvégén az Úr Jézusnak, Jézus Krisztusnak az egyik csoda tételét találjuk, amikor a viharos tengert lecsendesíti. Az evangéliumok, köztük a Márk szerint való evangélium is, Jézusnak nagyon sok csoda tételéről beszámol. De a tenger lecsendesítésének megvannak a maga különleges karakter jegyei, amitől igazán érdekessé, izgalmassá válik a számunkra, és természetesen amitől tanulságos lesz nekünk. Itt a negyedik fejezetben egészen eddig Jézus Krisztus tanítását közli a Szentíró. Elmondja, hogy Jézus köré nagy tömeg gyűlt a Genezáreti tó partján, ő pedig egy csónakba ülve példázatokban tanította ezt a sokaságot. Ezekből a példázatokból sorol fel itt párat, a magvetőről, a lámpásról, a vékáról, az elvetett magról, a mustármagról szóló példabeszédeket, és ezekben a példázatokban Jézus Krisztus Isten országáról beszélt, arról tanította az ő hallgatóságát, és nyilván Isten országának kapcsán saját magáról is, a saját személyéről is beszélt, bemutatta, hogy kicsoda ő valójában. Mivel hogy az Isten országa az Jézus Krisztussal jött el, Jézus Krisztussal tört be a világba az Isten országa, ezért erre is rámutatott, hogy ki ő, kicsoda ő. Hát egyébként ezt Márk evangélista már rögtön az evangéliuma elején leszögezi, hogy kicsoda Jézus, mert így indítja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. Ez az első pár szó Márk evangéliumában. Jézus Krisztus az Isten fia. Tehát ő ezt nem titkolta, rögtön az olvasói elé adja. Azért írta az evangéliumát, az a leíratásnak a célja, Isten szent lelke azért iratta meg Márkkal ezt a beszámolót, hogy Jézust, az Isten fiát megismerjék, felismerjék azok, akik olvassák ezt az evangéliumot. És maga Krisztus is erről tanított a példázatokban, és hozzátette, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Tehát ismerjék fel őt. Akinek van füle a hallásra, akinek van szeme a látásra, az ismerje fel, hogy kicsoda ő. Hogy ő a Messiás, az Istentől, az Atya Istentől megígért és elküldött megváltó, aki azért jött, hogy megszabadítsa Isten népét, hogy megszabadítson a bűn szolgaságából. Csak hogy ez a felismerés, ez közel sem ment olyan gyorsan, akkor sem, és sokszor ma sem, közel sem ment olyan egyszerűen az embereknek. Még látni fogjuk, hogy a tanítványoknak, a Jézus által kiválasztott 12 apostolnak sem ment egyik pillanatról a másikra. Még ők is megkérdezik a tenger lecsendesítése után, hogy hát kicsoda ez? Ki ő? Ez a csoda tétele Jézusnak, tehát a tanítás után következett, és ezt írja a Szentíró, ugye, hogy azon a napon, amikor beesteledett, tehát miután Jézus tanított, azon az estén szólt, hogy üljenek hajóba, és azután történt mindez. Ez azért fontos, mert Jézus Krisztus az ő csodáit mindig arra használta, hogy a tanítását erősítse meg. Mindig a tanítását nyomatékosította a csodáival, és ebben az esetben is erről van szó. Soha sem egy ilyen öncélú erőfitoktatás volt ez Jézus részéről. Még érdekesség itt a tenger lecsendesítése kapcsán, hogy Máté és Lukács evangéliumában is olvashatunk róla, ott is feljegyzése került ez az esemény, de Márk evangéliumában szerepel a legrészletesebb beszámoló, nála a legrészletesebb a leírás. Ez azért érdekes, mert pont Márk evangélista az, aki úgy röviden, tömören, velősen fogalmaz, ugye az ő írása a legrövidebb, a négy evangélium közül, és itt ezt a részt mégis ő részletezi a legjobban. Ez nagy valószínűsége azért van így, mert Márk evangélista, ő Péter apostolnak a beszámolója, az ő ige hirdetése alapján írta meg az evangéliumát, és hát Péternek, aki maga halászember volt, hát valószínűleg nagyon mélyen az emlékébe égett ez az esemény, ez a különleges esemény, és ennek minden apró részlete. Hát Péter számára otthonos környezetben, ismerős terepen történt ez a csoda a hajóban és a Genezáreti tavon, ami az ő munkahelye volt korábban. Tehát az történt, hogy Jézus a tanítványaival együtt át akart menni a Genezáreti tó túlsó partjára, eddig Kapernaum környékén tartózkodtak, ott volt Péterék háza, a csónak is valószínűleg az övé lehetett, vagy a Zebedeus fiaké, mert ők is halászként dolgoztak, és Jézus őket kérte meg, hogy készítsenek elő egy hajót, erről olvashatunk még a harmadik fejezetbe. Jézus szólt a tanítványainak, hogy legyen készen számára egy csónak, mégpedig a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte. Ezt ők már előre oda készítették mesterüknek. Egy ilyen hajót egyébként találtak a régészek 1986-ban Ginoszár városában, ami szintén egy genezáreti tó partján fekvő település, ilyen halász település. Ott ki is van állítva egyébként a maradványa. Rá lehet keresni az interneten, ha valaki szeretne, Ginoszár hajó, és akkor még képeket is lehet róla találni. Ez azért érdekes, mert tudjuk, hogy milyen hajóba ülhetett Jézus. Ez egy kicsivel több mint 8 méter hosszú, kicsivel több mint 2 méter széles hajó, tehát 13 ember az kényelmesen elférhetett benne, hogyha itt Jézus az összes tanítványával ment, és a hajó mélysége, vagy így a hajófal magassága, az viszont csak 1,2 méter körül volt, ami viszonylag alacsonynak számít, de hát ez érthető, mert a nagy hálókat be kellett húzni a hajóba, úgyhogy ezért nem volt olyan magas a hajó. Tehát egy ilyennel keltek útra, több másik hajóval együtt, ezt is írja Márk evangélista, arra a vidékre, ami a túlsó partja itt a Genezáreti tónak, ezt úgy hívták, hogy Dekapolis, a Galileai tenger keleti oldalán fekvő, többnyire pogány lakosságú vidék, ide tartottak, ugye itt helyezkedik el, vagy itt található Gadara városa is, és a gadarai ördöngősről olvashatunk majd az 5. fejezetben. Még egy érdekesség, hogy maga ez a Genezáreti tó, vagy Galileai tengernek is hívják, vagy Kinneret tavának, ez nem olyan kicsi tó. Tehát 21 kilométer hosszú, és a legszélesebb részen pedig 13 kilométer. Tehát ez elég méretes tó. Nem véletlenül hívták tengernek is, habár ugye édesvízű volt. Egy ekkora tavon azért hát tisztességes viharok tudtak keletkezni. Ez csak még jobban elősegítette a földrajzi helyezkedése, ilyen hegyek veszik körül, és amikor átbukik a hegy tetőkön a vihar, akkor az ott hirtelen nagy vihar lesz a tavon. Sokszor hirtelen és nagy vihar támadt, és ez történt itt az ominózus esetben is. Viszont itt a körülmények után hadd térjek rá az első igazán meglepő részletre, arra, hogy Jézus alszik. Jézus alszik. Ez önmagában még nem lenne olyan meglepő, az nem meglepő, hogy elfáradt Jézus, és aludt, ez magában még nem csoda. Jézus valóságos ember, valóságos emberi testben, és valóságos emberi szükségletekkel. És egy olyan nap után, ahol megint hatalmas tömeg gyűlt köré, ahol már be kellett szállnia, és a csónakból kellett szólnia a tömeghez azért, hogy ne tolongjanak körülötte, tehát egy ilyen mozgalmas nap után érthető az, hogy elfáradt. Érthető, hogy az emberi energia az véges, szüksége van feltöltődés, tehát lefeküdt és aludt. Még azt is el tudjuk könnyen képzelni, hogy beszáll a csónakba, és a víznek a kis hullámai, azok elringatják az álmába az Úr Jézust. Ami az érdekes, az, hogy lehet, hogy nem ébred fel, miközben már a vihar tombol, és a tanítványok az életükért küzdenek. Zúg a szél, nagy valószínűsége kiáltoznak az emberek, akár a hajók között is, meg egymásnak, és Jézus pedig negédesen alussza az álmát. Hát ez hogy lehet? Hát itt hadd utaljak arra vissza, hogy Jézus az Isten országáról és saját magáról tanított korábban a példázataiban, és itt pedig a tetteivel igazolja, alátámasztja azt, hogy ő kicsoda. Alátámasztja azt, hogy kicsoda ő. Az Ószövetségben gyökerezik, már ott utalnak rá, hogy ő ki, sőt, még arra is utalnak az Ószövetségben, mindjárt idézek néhány ige helyet, hogy alszik. A messiás alszik. Ezért csak rá kell nézni, és akkor meg lehet látni, hogy kicsoda ő. Az első utalás az alvásra, az eszünkbe juthat, amikor elképzeljük, hogy ott a vihar, és a vihar közben Jézus alszik a hajóba. Hát egy ilyen ószövetségi karakter eszünkbe juthat, akit ismerünk, aki vihar közben aludt, ez Jónás próféta. Jónás prófétát az Úr Ninivébe akarta küldeni, de Jónás az ellenkező irányba indult. És ezért Isten egy nagy vihart küldött, ami elkapta azt a hajót is, amin Jónás tartózkodott, és már az egész legénység talpon volt, amikor Jónás próféta még mindig aludt, és utána költötték fel. Persze van különbség a kettő között. Van különbség Jónás próféta és Jézus Krisztus között, mert Jónás azért került a viharba, mert engedetlen volt és szembeszegült Isten akaratával. Ugyanez Jézus Krisztusra elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen. Lehetetlen, hogy a vihar egy ilyen atyától jövő figyelmeztetés lenne, vagy dorgálás lenne, hiszen Jézus soha nem volt engedetlen. Jézus mindvégig engedelmes volt, az atya akaratát cselekedte. Ezt írja az ige, hogy ő a végsőkig engedelmes volt, mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ugyanakkor, ha bár itt van egy különbség, de Jézus más helyen is hasonlítja magát Jónás prófétához. Máténál olvashatjuk, Máté evangéliumában, hogy ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az ember fia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel, és aztán folytatja, hogy íme nagyobb van itt Jónásnál. Tehát Jézus maga hasonlította magát Jónáshoz. Habár Jónás nem kimondottan egy pozitív figura, hogyha a hit hősökre gondolunk, akkor nem feltétlenül ő ugrik be elsőként. De mégis arról nem szabad elfeledkezni, hogy ő Istennek a prófétája, Isten szolgája. És ha Jónás nyugodtan tudott aludni a vihar közben, mert el tudta fogadni azt, hogy ő Isten kezében van, akkor azt gondoljuk, hogy a próféta, a nagybetűs próféta nem tud nyugodtan aludni? Hogy ő ne lenne nyugodt, aki nagyobb, mint Jónás? Azután találunk egy másik ószövetségi utalást is, például Dávid a 4. Zsoltárában ezt írja, békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. És aztán látjuk Dávid fiát, a megígért messiást, a messiás király, aki pontosan ezt teszi. Ő békében lefeküdt, és el is aludt, mert tudja, hogy csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Az ő biztonsága is az atya kezében van. Tehát Jézus nem a levegőbe beszél. Akkor is békében feküdt le, és akkor is aludt, hogyha közben jött a vihar, és valósággal az életére tört. Az Úr Jézus alvásában többet kell látnunk puszta szunyókálásnál. Mert ebben is az atya iránti tökéletes bizalmát és a tökéletes hitét, hűségét mutatta meg. A példabeszédek könyve írja, hogy az Úr félelme életet jelent, az ember elégedetten alszik és nem éri veszedelem. És ez történt itt is. Jézus véghez viszi mindazt, ami már az Ószövetségben megíratott, és amire egyébként a bűnös ember nem képes. Tehát ilyen hitre, ilyen bizalomra, Isten iránt mi magunk képtelenek vagyunk, és a tanítványok is képtelenek voltak. Hadd térjek rájuk egy kicsit, látjuk, hogy ahogy jött a vihar, feltámadt a szél, egyre nőnek a hullámok, és belecsapják a vizet a hajóba, ami ugye, mint említettem, nem túl magas, és már kezd megtelni a hajó. Már az a veszély fenyeget, hogy el fog süllyedni. A 12 tanítványból 4 biztosan halász volt. 4 biztosan halász volt, akik átélhettek már hasonló helyzeteket. De hiába a rutinos csapat, úgy tűnik, hogy a természet erői felül kerekednek rajtuk. Érdekesség, hogy a zsidó gondolkodásban sokszor a szelet, vizet és egyéb ilyen természeti erőket az angyalok jelenlétének vagy az ő általuk előidézett és irányított jelenségnek tartották, annak gondolták, és hogyha ehhez még esetleg hozzátesszük azt, hogy a vihar sokszor halálos áldozattal járt, ember életeket követelt, akkor pedig tudhatjuk, hogy a bukott angyalok állhatnak ilyen mögött, ugye, mert ők törnek az ember életére, a sátán és az ő csatlósai azok, akik az ember életét el akarják venni, el akarják veszélyteni. Ha jól emlékszem, akkor nem olyan régen volt itt erről szó az Isten tiszteleteken. És egy ilyen erővel néztek szembe a tanítványok, és azt látjuk az ő viselkedésükön, hogy igencsak megrémültek. Valahogy elfelejtik azt, hogy a mindenség ura az Isten. Valahogy a tanítványok elfeledkeznek arról, ami még az engedetlenkedő Jónásnak is eszébe jutott, hogy a szelet azt Isten küldi végső soron, Isten bocsátotta a tengerre, és azért támadhatott a vihar. Itt hadd emeljem ki azt, hogy nem önmagával, a félelemmel van a baj. Az még önmagában nem baj, nem bűn, hogyha valaki fél. Van egy ilyen mondás is, hogy jobb félni, mint megijedni, és ezt a mondást valamilyen szinten, több szempontból a Biblia igazolja. Például, amikor a gonoszról, meg a bűnről tanít, akkor hasonló hozzáállást ír elő, jobb félni mondjuk a gonosztól, mint megijedni. Jobb félni és tartózkodni tőle, mint azután hirtelen nagyon megrémülni, amikor már nagy a baj, amikor már ránk szakadt a gond. Calvin azt írja, hogy valamilyen szintű félelem mindig szükséges, máskülönben így írja, hogy ránk tör a test tunya magabiztossága, és így a hit elsatnyul, az imádkozási kedv ellankad, végül pedig elsikkad Isten ismerete is. Tehát önmagában a félelem az nem probléma, viszont a tanítványokon azt látjuk, hogy egy kilátástalan rettegés lett úrrá. Egy olyan rettegés lett rajtuk úrrá, ami felemésztette az ő maréknyi, vagy még annál is kisebb hitüket, az ő bizodalmukat. Érthető, mert nagy volt a veszély. Viszont mégsem jó útra tévedtek, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a veszély erősen fenyeget bennünket is. A vélt vagy valós, de többnyire valós fenyegetések, azok nagyon könnyen felőrölhetik a mi Istenbe vetett bizodalmunkat is, ha nem figyelünk. Mert jönnek a rossz hírek, a rosszabbnál rosszabb hírek, és a helyzetünk az egyre kilátástalanabbnak tűnik. Nem akarom sorolni, múlt héten Péter megtette a háborútól kezdve, bekapcsoljuk a híradót, és mindenkinek egyértelmű lesz, hogy mire utalok. De a kérdés az ilyenkor is az, hogy én bízom-e az Úrban, és bízom-e az ő szavában. Számít-e nekem, valójában számít-e az, amit az ige tanít, amit mond az ige? Tényleg hiszek-e és bízom-e Isten szavában, a Bibliában? Mert a tanítványok itt nem ezt tették. Ők itt már nem bíztak. Pedig ismerhették például a 107. Zsoltárt, amelyben így ír a Zsoltáros, hogy vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren, szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok, égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak. Ezt írja a 107. Zsoltár, és ez egy olyan pár vers, amit ugye ezek a hajósok, halászok korábban már átélhettek. Ők a nagy vizeken végezték tényleg a munkájukat, és láthatták az Úr tetteit. Viszont a Zsoltár folytatása, ami elképesztő módon egybecseng azzal, ami itt a tanítványokkal történt, az valahogy, mintha elveszne már a figyelmükből, vagy lehet, hogy eszükbe se jutott. Mert így folytatódik ez a Zsoltár. Kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket a szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Elképesztő módon egybecseng azzal, ami itt a Genezáreti tavon történt, ami lezajlott. A tanítványok is a kétségbeesésük közepén végül valahogy mégis az Úrhoz kiáltottak. Hát oda mentek és fölkeltették Jézust, és megkérdezték, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Itt kívülről szemlélve megint csak azt hadd említsem meg, hogy kívülről szemlélve az esetet, tehát könnyen beláthatjuk, hogy ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna a tanítványok. Hát megkérdezik Jézust, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Hát Jézus pont ezért jött. Ő maga mondja, hogy azért jöttem az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Azért jött, azért lett emberré, hogy megmentsen a veszedelemtől, a haláltól, az örök haláltól és a kárhozattól. Ez az ő küldetésének a célja, hogy az elveszett embert az elveszett állapotból a megtartott állapotba átvigye. Ezért jött, ezért halt meg a kereszten. Ezért vette magára a bűnöknek a büntetését, ezért áldozta magát, hogy akik benne hisznek, azok, így mondja János, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Örök életet kapjunk mi is tőle, hogyha benne bízunk. Tehát nyilvánvaló, hogy Jézusnak nem az volt a célja, hogy hagyja elveszni akár a tanítványait. Viszont, amikor mi is belülről nézünk egy-egy ilyen nehézséget a saját szemszögünkből, mert velünk történik valami hasonló, nem feltétlenül a tengeren, hanem a hétköznapi élet forgatagába, akkor vajon hányszor merül fel bennünk is a kérdés, hogy hát nem törődik velem az Úr? Nem törődik azzal, hogy itt mik vesznek körül, milyen nehézségek zajlanak? Nem törődik velem? És ez a hozzáállás, ez a mi hitetlenségünket mutatja. Azt tükrözi, ugyanúgy, ahogy Jézus is kicsiny hitűnek hívja a jajveszékelő apostolokat. Azt mondja, hogy miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Hát halljátok a tanítást, látjátok a csodáimat, és nincs hitetek? Hát ott az ige. Ismerhetitek a 107. Zsoltárt, és mégis felülemelkedik a félelem? A bizalmon felül? Láttátok, hogy mire vagyok képes, hogy micsoda hatalmam van, amikor az ördögöket űztem ki, a gyógyítottam, sőt, még a bűnöket is megbocsátottam, mondja Jézus, és mégsem hisztek, mégsem ismertetek föl engem igazán? Hát érdekes ez a kérdés, a tanítványoknak szinte már számon kérésre hajazó kérdése, amire Jézus Krisztus először egyébként nem ezeket a szavakat mondja, hanem az első, amivel válaszol, azok az ő tettei. Az első, amit tesz, hogy felkel, és megdorgálja a szelet, és szól a tengernek. Két rövid, de erőteljes parancsal véget vet a viharnak, és hirtelen nagy csendesség. Nem mintha a szélnek meg a tengernek lenne füle, de mégis Jézus szavának engedelmeskednek. Valójában mindegy is, hogy van-e valami angyal, vagy bukott angyal a természeti erő mögött, mert akárhonnan nézzük, az üzenet az egyértelmű, ott is, az ő számukra is, és a számunkra is, Jézus nagyobb. Akármit gondolnak mögé, Jézus nagyobb nála. Ha valaki úgy gondolta, hogy angyal parancsolna a szélnek, az lássa meg, hogy Jézus nagyobb és erősebb az angyaloknál. Jézus az angyaloknak is az ura. Hogyha bukott angyalt vagy démont, esetleg magát, a sátánt látják a vihar mögött, nekik tulajdonítja ezt a veszedelmes vihart, akkor az az ember tudja és lássa meg, hogy Jézus nagyobb és erősebb a gonosznál. Nagyobb és erősebb a gonosz hatalmaknál. Legyőzte a sátánt, kiűzte a démonokat, és Jézus hatalmat gyakorol, még ő felettük is. Jézus Krisztus ezeknek a gonosz lelkeknek is az ura. És ő úr a természeti erők, a szél és a tenger vizei felett, parancsol nekik, és azok engedelmeskednek a szavára. És ez azért döbbenetes, mert mindez egy valakire igaz csak. Ez egyedül Istenre jellemző. 65. Zsoltár ezt mondja, csodálatos dolgokat szólasz nekünk a te igazságodba, üdvösségünknek Istene, aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását. Az üdvösségünk Istene az, aki ezt teszi. Vagy gondolhatunk Náhum prófétára, aki ezt írja, megfeddi a tengert, és kiapasztja. És mit csinál Jézus? Megfeddi, megdorgálja a tengert, szól, és lecsillapítja a tengerek zúgását. Jézus ott áll a halászbárkába, és a szemük láttára cselekszi meg mindezt. A szemük láttára visz véghez olyan tetteket, amelyekre egyedül Isten képes. Isten szava, a teremtő szó, az ige, ami élő és ható, és amikor Isten szól, amit Isten kimond, az meg is lesz, az rögtön be is következik, és itt ezt látjuk. Amiről az Ószövetség azt mondja, hogy egyedül Istennek áll hatalmában, hát Jézus ott a Genezáreti tó közepén véghez viszi. És nem véletlen az, hogy a tanítványok azt kérdezik egymástól, hogy kicsoda ez. Nem azt kérdezik egymástól, hogy ezt meg hogy csinálta, mi lehet a trükk, mert az egyértelmű volt, hogy ezt véghez vinni, amit Jézus tett, ezt kizárólag isteni hatalommal lehet. De akkor kicsoda Jézus? Kicsoda ő? Ez, amit a tanítványoknak még emészteni kellett egy kicsit. Még emészteni kellett egy kicsit, amit nekünk Márk már az evangélium elején leszögezett. Jézus Krisztus az Isten fia. Az a Jézus, az a názáreti ács, aki ott állt előttük a hajóban, és akit mi is megismerhetünk a Szentírásból, az igéből, akit mi magunk is megszólíthatunk imádságban, hát ő isteni személy, ő Isten fia, ő az egyszülött fiú. És ő benne jött el Isten a földre. Isten látogatta meg az ő népét, amikor Jézus eljött. Isten jött közel az emberekhez. Nem csak egy nagy ember, nem egy szuperhős, nem egy nagy tanító, aminek szokták néha Jézust nevezni, hanem maga az Úr, akit az Ószövetségben is megismerhetünk, Jahve. Ő jelent meg. És utána ő, ez a Jézus, akit így láthatunk, ő vállalja a megaláztatást. Ő vállalja a halált azért, hogy megváltsa, kiszabadítsa az ő benne hívőket. Ő helyettük ott a tanítványok helyett, és helyettünk állt oda, értünk, hordozta el a fájdalmat és a büntetést. Ő értünk áldozta magát. Ez a végtelen hatalmú Úr. És a tanítványok, amikor valamit egy kicsit is rebesgetni kezdtek ebből, akkor ezt írja az ige, hogy nagy félelemmel megfélemlettek. Hát még lehet, hogy nem egészen ismerték föl, de valamit már láttak ebből, és nagy félelemmel félemlettek, és ez már más félelem, ezzel zárom, ez más félelem, mint ami a vihar miatt lett rajtuk úrrá. Itt nem rettegésről van szó, hanem szent félelemről, Isten félelemről. Mint amikor a Sínai hegyen megjelent Isten, hogy odaadja a szövetség tábláit, a 10 parancsolatot, és az egész nép megrémülve hátrébb lépett, és azt mondták Mózesnek, hogy te beszélj veli, mi majd figyelünk rád. És most pedig az emberek, a tanítványok, hát ott vannak vele egy csónakban, nem tudnak hova hátrébb lépni. Mi pedig itt vagyunk a templomban. Itt vagyunk a gyülekezetben, ahol halljuk Jézusnak a szavát, szent lelke által itt is jelen van, sőt nem csak itt van jelen, hanem az otthonainkban, mindenhol, a munkahelyünkön is, és ezzel zárom, hogy vajon ébredte ilyen félelem a mi szívünkben. Ilyen Isten félelem, nem a rettegés, hanem ez a mély tisztelet. Vajon feltettük-e már mi is magunknak ezt a kérdést, hogy kicsoda Jézus? Kicsoda ő? Nekem kicsoda Jézus? Mert ha igen, akkor bátorítok arra mindenkit, hogy akkor tegye föl újra és újra, mert könnyen el tudunk róla feledkezni. Ha pedig még nem tette föl, akkor viszont tegyük föl a kérdést. Kicsoda Jézus? És ha föltettük a kérdést, akkor lássuk meg a választ, amit ő ad rá. Figyeljünk rá, és lássuk meg Jézus Krisztust annak, akinek a Szentírás alapján a lapjain bemutatja magát. A világ mindenség urának, az egyedüli megváltónak és szabadítónak, legyen ő a mi életünknek is megváltója is, Ura. Amen. Most jöjjetek fönnállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged, hiszen te vagy erre egyedül méltó, mert te isteni személy vagy, a Szent Háromság Isten második személye, a Fiú Isten, aki teljes isteni hatalmat gyakoroltál itt a Földön is. Köszönjük, Urunk, hogy mi is ezt láthatjuk, hogy egyedül neked van hatalmad arra, hogy szembeszállj a gonosz erőkkel, egyedül neked van hatalmad arra, hogy a természet erőit megzabolázd, neked hatalmad van arra, ahogy mondtad, hogy a bűnöket is megbocsásd. Urunk, köszönjük, hogy mi megismerhetjük ezt a hatalmadat, és hadd dicsérjünk téged azért, hogy te a hatalmadat arra fordítottad, arra használtad, hogy végigmenj a szenvedés útján egészen a keresztig. Te arra használtad a hatalmadat, hogy bennünket, bűnös embereket, akik veled nem is törődtünk, és ellened lázadtunk, és a te törvényeidet mind lábbal tiportuk, te arra használtad a hatalmadat, hogy értünk, feláldozd magad is, és megszabadíts bennünket a bűnnek a megkötözöttségéből, a bűn szolgaságából. Úrunk, köszönjük, hogy értünk, a te ellenségeidért jöttél el azért, hogy magadhoz fordíts bennünket. Kérünk, Urunk, hogy munkáld ki ezt mindannyiunk szívébe, életébe, hogy oda tudjunk fordulni te hozzád, hogy megláthassuk a te dicsőséges személyedet, és hogy oda tudjuk szánni a mi életünket arra, hogy neked szolgáljunk, arra, hogy a te akaratodat véghez vigyük, hogy a te országodat munkáljuk. Kérünk, Urunk, hogy ezt végezd el a mi életünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy te rád bízhatjuk a gyülekezetünket, itt is, Újszegeden, Kisteleken is, és mindenhol, ahol azért gyűlnek össze az emberek, hogy te rád figyeljenek, és téged magasztaljanak. Kérünk, hogy te erősítsd a te népedet, gyarapítsd az üdvözülőkkel, erősíts mindenkit a hitben, a hozzád való ragaszkodásban. Ne hagyd, Urunk, hogy ezekben a nehéz helyzetekben, nehéz időkben, amik most is vannak, ellankadjon a mi beléd vetett bizodalmunk. Kérünk, hogy hadd ragyogjon mindig a te nagyságod és szereteted a mi lelki szemeink előtt. Hadd kérjünk, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért, testi nehézségekkel küzdőkért, Urunk, te tartsd meg őket. Hadd kérjünk a népünkért, országunkért, hogy ha lehetséges, akkor adj minél több embernek igaz hitet, adj ébredést, hogy hozzád forduljanak az emberi szívek itt, és szerte a világon is. Köszönjük, Urunk, hogy így könyöröghetünk te hozzád, és hogy te meghallgatod a mi kéréseinket is. Köszönjük, Urunk, hogy mi segítségül hívhattunk most is. Legyen tied a dicsőség. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hadd mondjam el. Hirdetem először is, hogy a mai nappal kezdetét veszi a gyülekezeti hét. Bereg Darócra lehetett most elutazni, egészen péntekig lesznek ott a résztvevők, testvérek, úgyhogy Isten áldását kérjük erre az alkalomra is, hogy ő építse ott a résztvevőket hitben, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk őértük is, hogy ott minden rendben lehessen. Ennek kapcsán a második hirdetés, hogy mivel elég sokan elutaznak erre az alkalomra, ezért kedden a bibliaóra az nem lesz most megtartva. Tehát kedden bibliaóra az nem lesz. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.